Hatodik fejezet. Visszaemlékezések egy világító toronyra és a Morze ABC-re. Az újabb terv fennakadást szenved 5 emelet magasságban. A Tell Vilmos költője aranyórára tesz szert, és Högrábenhez viszi megbecsültetni. Kivonul a tűzőrség, Eddie Rensing Shakespeare-re hivatkozik, és lővi a csővezető tolmácsol. Sürgöny megy. Rensing letörölte a könnyeit, eloldott egy csónakot, és áttevezett a tavon. Miután partra szállt, egyenesen a kastélynak tartott. Csak úgy hemzsegtek mindenfelé Mugliam Zé lakosai. A fiatalember már messziről indegetett feléjük. A kezemben volt, kiáltotta lelkendezve, mikor a lakosok közé ért. Birkózás közben a vízbe zuhantunk, és jobban úszott, mint én. Tisztelettel és csodálattal tekintettek a vakmerő londoni ifjúra. Ó, maga hős, mondta Gréte, legalább 20 centis mosolyjal. Azért nem féltem, amikor meghallottam a kiáltozást. Tudtam, hogyan itt van. Amint látom, külsérelmi nyomokat szenvedett, lépett oda a halott kém, és figyelmesen megnézte Eddie felrepet ajkát. Az ilyen szájakból szövettani metszeteket szoktak készíteni a főtárgyalásra. Tud valami személy leírást adni, Mr. Rensing? Kérdezte hűvös egyéni hangon a rendőr fogalmazó. Hogyne, magas ember, kis bajusszal, az arca bibircsókos, és a jobb hóna alatt van egy forradás. Feltűnő ismertető jele nincsen? Nagyon erős alkohol illatot lehelt rám. Sajnos ez errefelé egyáltalában nem feltűnő, mondta a fogalmazó, és pipára gyújtott. Gyűlölte a pipát, de úgy érezte, hogy ez kötelező egy nyomozó közegnél. Közelebbit nem tudna róla? Milyen monogram volt az ingében? Hányas cipőt viselt? Erős ember vagy gyenge? Ritkán láttam izmosabb betörőt, mesélte Eddie. Mondhatom önnek, ez az ember egy Herkules. Akkor nyomára akadunk az idegen ellenőrzőben, jelentette ki a fogalmazó. Eddie Rensing ezt nem vonta kétségbe. Sietett a szobájába. Egy teljes napig ágyban maradt, csúnyán tüsszögött. Kratochwil főkertész neje Viktória este felé egy pohár gyógyteát hozott a lázas betegnek, amitől még rosszabbra fordult az állapota. Eddie nem idegenkedett a kalandoktól, de itt olyan pocsék eseményekbe ütközött lépten nyomon, amitől egy Arsène Lupin is szolid életre kapott volna kedvet. Nem riasztották el mindennapi nehézségek. 2 éve sincs, hogy a dogári világító torony őrének a lányához, csak viharos éjszakákon mászhatott fel a villámhárítón, mert ilyenkor az apát helyhez kötötte a hivatala. Harrington, a hatalmas toronyőr, veszélyes ember és zordapa volt. Ezért Eddie-nek meg kellett tanulnia táviratozni. A leány kioktatta őt a Morze rendszer szerinti fényjelekre. A torony lakószobájának kis ablakában este 8 és 9 között hosszabb-rövidebb időközökben kialudt a villany, és Eddie, aki a leány révén szakképzett távirdász lett, a partról olvasta a fényjeleket. Apa, 8 órás, szolgálatban. Gyere! Koktél, fogytán. Te drága! Így tanult meg Eddie szerelemből táviratozni és villámhárítón mászni. De ennek volt romantikája, veszélye, íze. Itt azonban bibircsókos lakályok padlóviaszt vágnak hozzá, lomtárba zárják, pofon ütik, pocsolyákba vezetik. Valamit azért mégis tenni kell ezzel a buthával. Mialatt lábadozott, alaposan átgondolta az ügyet, és új tervet eszelt ki. Igen, ez jó lesz. Igazán zseniális ötlete támadt. Délután elment a helység orvosához, dr. Rüdigerhez. Á, boldog vagyok, hogy megismerhetem. Mi újság, hogy érzi magát a kastélyban? Nem tudok aludni. Nekem mondja, ki kellene írtani az összes macskát. Nem így értettem, álmatlanságban szenvedek. És miben nyilvánul? Rensing, akin lassan a sárgaság tünetei kezdtek mutatkozni a sok lenyelt méregtől, megadta magát a sorsának, és udvarias mosolyal elmagyarázta, hogy álmatlanságának 2 fő tünete az ébrenlét és a nem alvás. Minden esetre súlyos, mondta az orvos. Valószínűleg vérszegény, ezért ideges, képzelődő és rossz a memóriája. Szeretném, ha felírna valami altatót. Nagyszerű ötlet. Az orvos átadott neki egy receptet. Rensing fizetett és ment. A cukrászdában néhány krémes süteményt vásárolt. Tudta, hogy a falánk leány legjobban az édességeket szereti. Vacsora után, egy megfelelő pillanatban, amikor más nem volt benn, megkínálta Grétét. A leány éppen csak csipegetett belőle szokása szerint, és a többire nézve kijelentette, hogy felviszi a szobájába a macskáinak. Rensing tudta, hogy már a lépcsőn megeszi, és ebben nem is tévedett. A süteménybe ötszörös adag altatót kevert a hab közé, abból, amit neki írt fel dr. Rüdiger. Egy óra múlva Gréte úgy horkolt, hogy macskái görbe háttal felborzolódott szőrrel bújtak össze a hálószoba sarkában. Sötét csúf éjszaka volt. Elkövetkezett a döntő pillanat, amikor már nem érheti több csalódás. Magával vitt egy összegöngyölt papírt, amit szurokkal kent be. Ez arra szolgált, hogyha gyémánt gyűrűjével Gréte ablakán kiszabja az üveget, akkor majd rátapasztja a lágy, kátrányos papírt, hogy zajtalanul kiemelje. Enélkül csak benyomni lehetne, ami képtelen csörömpöléssel jár. Ezen felül csak egy hosszú vastag kötelet vitt magával. Igazán kedvező időjárás. Az Alpokról a híres főn zúg, és szétszórja a nagyszemű esőt. A sűrű felhők mély gyászba borítják a vidéket. Hősünk egy kanyargó lépcsőn felért a kiszögellő, dísznek épített toronyszobába. Ennek jókora csapó ablaka van, ami könnyedén nyílik, és így egyszerűen a tetőre lehet jutni. Halli-hó! Szeretett volna vadász kiáltással felelni a szélnek. Olyan vad, elszánt és kalandos kedve volt. Halli-hó! Lobogó hajjal, karjára csavart kötéllel, kezében a kátrányos papírtekercsel, úgy nézett ki, mint egy őrült cowboy, aki lasszójával és lírai költeményével rohan a prérin. Az esőcsatorna egyik könyökénél erős vaskampó szögelt ki a bádog alól. Gréte ablaka felett volt. Ezt a kampót a homlokzat négyszögű, terméskő dísze mellett jól megfigyelte a kertből. Alatta következik egy gömbölyű vakablak, és lejjebb a lány erkéje. Micsoda kényelem egy betörőnek, kábult álomba merült áldozatával szemben. A kötelet szoros matrószurokkal megerősítette a kampón, és leeresztette. Himbálózva lengett a szélben. Jóval mélyebbre lógott az erkély szintjénél. Mikor ezzel megvolt, hóna alá vette a ragadós tekercset, és szép lassan lemászott. Az ördög vigye ezt a kátrányt. Először a kezéhez ragadt a hosszú fekete papír, és mialatt el akarta távolítani, a szél odanyomta az arcához az egészet. Most úgy nézett ki, mint egy Ku Klux Klan merénylő, övigérő állarccal. Még szerencse, hogy elérte a vakablakot, és leülhetett egy pillanatra a kerek, keskeny bemélyedés szélére. Két emelettel lejjebb volt Gréte erkéje. Elengedte a kötelet, és leszette arcáról a kátrányos papírt. Nem messze tőle zúgva hajladozott egy óriás fenyő koronája. A vakablak, amelyen ült, szabályos kör volt. Egy kis csupasz fal. Olyan mélyedés, mint valami jókora fazék. Miért is csinálják az ilyent? Ezen tűnődött egy-két pillanatig, de azután nagyon elcsodálkozott. Hol a kötél? Szent Isten! Elengedte a kötelet, és egy erősebb lendületnél a közeli óriás fenyőgaljai között kissé megakadt. Egész kissé akadt meg, és most bizonytalanul libeg a vékony ágon. Az is lehet, hogy mindjárt visszahullik, de ezen a keskeny peremen, háta mögött a csupasz fallal, négy emelet magasságban, miközben mindössze egy szál kátránypapírosba kapaszkodik, kissé kétségbeejtő helyzet, ezt lássuk be. Csak a karját kellene kinyújtani és elérni a kötelet. De hogy moccanjon itt meg? Úgy érezte, hogy nyomban leszédül. Nincs más hátra, meg kell várnia a legközelebbi szélrohamot, hogy visszahújjon a kötél. Ezen az éjszakán a szélrohamokra nem kellett soká várakozni. Már is jött egy vadul és bőgve. Halihó! A kötél megrándult. Na most! Emelkedik, és bele zuhan két gaj közé, mint valami villába. Hogy onnan kijöjjön, ahhoz egy ciklon, vagy tornádó, vagy más tengeren túli időváltozásnak kellene jönnie. Eddie Lansing helyzete kétségbejtőbb és sötétebb volt mindazon szánalomra méltó helyzeteknél, amelyek valaha is előfordultak a világon. Térdeit átkarolta, engedelmeskedve karikára görnyedt testtel a vakablak vonalának, hogy úgy festett messziről, mint valami roppant madzag. Csuron vizes volt, átjárta a hideg, és a hajnal még hosszú órák kérdése. De mit csinál hajnalban? Hogy magyarázza meg? Nyikorgott a kavics. Valaki jár lent. Széles kalap tűnt fel a parkban. Maxu úr, Tell Vilmos költője. Mit keres ez itt? Az bizonyos, hogy a múltkor látta este a kerítésnél andalogni Kratochwil főkertész feleségével, Viktóriával. Ja, igaz, a főkertész ma idézést kapott Erlenbachba, és bizonyára ott tölti az éjszakát. Mit lehet tenni? Itt más mentség nincs. Megköszörülte a torkát, és lekiáltott. Jó estét, Maxl úr! A költő felnézett. Aztán megemelte a kalapját. Van szerencsém, Mr. Lansing, mit szól ez a gyalázatos időjáráshoz? Az Alpokból csapódik le, olvadás lehet, kiáltotta erőltetett mosolyjal a vakablakból. Ha nem tolakodás a kérdésem, mit csinál ott fent? Magam sem tudom. No, akkor nem zavarom, szólt megemelve a kalapját, és már indult. Max úr, nem segítene rajtam? Sajnos, uram, egy fillérem sincs, de a takarékpénztár igazgatója Osztraubáró. Nem anyagilag gondoltam, szeretnék innen lejönni. Nem jó ott? Mondja, egyáltalán miért tartózkodik maga éjszaka a kastély homlokzatán, mint valami dombormű? Nem tudok lejönni. Ez még nem ok arra, hogy felmenjen. Elvitte a szél a kötelet, és fennakadt azon a fenyőn. Ön segíthetne rajtam, Max úr. De ez tisztára csak tőlem függ. Hajlandó vagyok előmozdítani, hogy lejöjjön onnan. Ehhez azonban az szükséges, hogy ledobáljon egy apróságot. Önnek igen szép órája és lánca van. Eddie elszörnyedt. Uram, ez zsarolás? Azt bízza a lelkiismeretemre, na dobja vagy nem dobja? Max úrnak mindig nagyon tetszett Mr. Lansing órája, a rövid, vastag tiszti lánccal. Kérdés, hogy valódi aranyból van-e. Zürichben egyszer eladtak neki egy ezüstfejű botot, és utóbb kiderült, hogy a gyönyörű markolat egy vízcsap. Azóta óvatos. Már indult, mintha elmenne. Várjon! Lansing megvetéssel dobta le a zsebóráját, amely tompa zörejjel hullott egy virágágyra, a papírba csavart csemeték közé. Szégyelheti magát, kiáltotta le, egy költő ilyen anyagias. Téved, mint költő nem vagyok anyagias. Egyetlen fillért sem kaptam még műveimért. Hol az az átkozott óra? Most meg nem találta az órát. A szél süvöltött, az eső esett, és Lansing bizonyosra vette a tüdőgyulladást. Végül mégis megkerült az óra. Na gyerünk, sürgette Lansing. Nézze, én már csalódtam egyszer. Ha nem haragszik, előbb megbecsültetem az órát. Eddig is ilyen leszédült a magasból. De uram, minden pillanatban lezuhanhatok. Hunja be a szemét és imádkozzék. Én csak elszaladok Högrábenhez, 15 percnyire sincs innen, kitűnő órás, Schaffhausenben tanult. A húga férhez ment egy festőhöz. Megnézetem vele az órát, és ha arany, akkor nyomban segítek magán. Max úr, ön egy... Ne hálálkodjék, sietek vissza, hogy segítsek magán, mert kétszer ad az, aki gyorsan ad. Eddie Lansing szeretett volna kétszer is gyorsan adni valamit a költőnek, de az már rohant. Alihó! A szél kis hián letépte a magasból, és havas esőt verdesett hozzá. A fagyba, mint kandírozott cukor töredezett rajta a ruhája. Högrában úr vagy nem lakott közel, vagy mélyen aludt, mert a költő csak fél óra múlva tért vissza. Minden rendben van, ne féljen semmit, az arannyal nincs baj, azonnal lent lesz. Egy létrát szerezzen, hápogta Lansing. Felesleges, a tűzoltósághoz magával. Távolról kürt szó hallatszott. Maga gazember. A tűzoltókat értesítette? Hát a gáztársaság nem hozhatja le. Ott egy létra könyörgöm, mielőtt ideérnek. Szépen. Aztán lebüntetnek, mert hiába kihívtam őket. Mondja, hány rubinos az óra? Kivonult a tűzoltóság. Zobelman tiszthelyettesel az élen. Veszettű robogott a 4,5 fogatú. Ugyanis 3 ló és 1 összvér vontatta a pumpával és létrával ellátott kocsit. Zobelman, amikor értesült a történtekről, először megfújta a kürtöt. Hadd szóljon már az előkészületek alatt, hogy a lakosságnak ideje legyen megjelenni a nagy esemény színhelyén. Gyorsan átöltözött kék-fehér dísz egyenruhájába. Ma ki kell tenni magáért, ritka alkalom. Ezt a nyomorúságos fészket még a tűz is elkerüli. Minden készen? Hajrá előre! A tűzoltókocsi robogott, és a kürt sírt. Veszettül csattogtak a patkók. A lakosság már szép számban állta körül a kastélyt. Érdeklődve nézték a vakablakon ülő, szomorú alakot, akinek a nadrágszára, mint valami másod csatorna, csurgatta le az esőlevet. De hach, megérkeztek a tűzoltók. Rövid manőverezés következett a létrával. Előre tolták, majd hátra. Végül felkapaszkodott az egyik legény, félkézzel és fél lábbal rögzítette magát, a másik kezét feltartotta. Fenomenális volt, mindenki tapsolt. Előre zúgta Zobelman. A létra most a falhoz ütődött, és Herr Lövi, a csővezető, megindult. Ekkor már Mügliám Zé lakossága teljes számban állta körül a kastélyt. Azonban kis hiány megelőzte a tűzoltókat a mentési akcióban Wollishoff úr. Javában aludt, mikor a leánya felkeltette. Gréte ugyanis 1 óra felé gyomorgörcsökre ébredt, mert rosszul lett a sok szódabikarbonától, amit a doktor álmatlanság ellen írt fel Rensingnak. A doktor ugyanis azt hitte, hogy Rensing képzelődik, mert igen vérszegény, ezért áttelefonált a patikusnak, hogy a Veronál receptre szódabikarbonát adjon ki. Gréte felkeltette az apját, és ilyetten újságolta, hogy a lakosság jelenlétében a kastély előtt díszszemlét tart a tűzőrség. Wollishoff hálókabátban rohant ki a parkba, felnézett a magasba, amerre a létrát tolták, aztán rohant vissza, és mikor ismét megjelent, egy Flaubert puska volt nála, amellyel célba vette a Gréte erkélye felett guggoló Rensingot. Minden esetre egyszerűbb módja lett volna a helyzet megoldásának, ha lelövi vendégét a vakablak pereméről. Talán Rensing sem bánta volna már. De az utolsó pillanatban Zobelman félreütötte a kezét. Vegyen magára valamit, mert megfázik, üvöltötte Wollishoff fülébe. Lelövöm! Majd, ha lehoztuk. Mit gondol, hiába vonultunk ki? És már vezényelt. Két ember lefogja a tanácsos urat. Tovább folyt a mentés. Fél órába sem telt, és éjjenzés, kalaplengetés közben földet ért a külföldi. Siréna búgásra emlékeztető reket, artikulátlan üvöltéssel magyarázta meg Eddi a tanácsosnak, akit ketten lefogtak, hogy halálosan szereti a leányt, és meg akarta kérni a kezét. Regényes erkély jelenet közben akartam vallani Grétének. Miféle jelenet? Harsogta Wollishoff úr. Éjszaka az erkély alatt megjelenik az ifjú szerelmet vallani. Ez így szép. Egy nagy költő meg is írta. Én voltam, dünnyögte Maxl úr. Tell Vilmossal fordult elő. Szeretem a lányát, és el akarom venni feleségül, bömbölte Eddi. Mit mond? Kérdezte a házigazda Lövi urat, aki kezében a csővel ott állt mellettük. A lányát szereti, harsogta a csővezető olyan hangon, hogy a kastély valamennyi ablaka megrezdült. Szereti a lányát, üvöltöttek kórusban a tömeg. Lámpát, lámpát, hápogta ámultan az öreg, és felnézett a vakablakra. De Gréta, aki eddig hátul állt, előre jött, és a keblére vetette magát Eddinek. Ezt végre az öreg is megértette, és bement lefeküdni. Az Alpok csúcsai rongyos gőzcsomóknak tűnő felhőtömegből rajzolódtak ki a hajnalban. Eddie Rensing másnap sürgönyzött a nagybátyjának. Eljegyeztem Buthát. Azonnal gyere, Eddie!